A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt
jó
mindenkinek!
Reggelt.
Jó reggelt! Ez itt a Millás reggeli, 6 óra 32 perc, van október 2-a, szerda, morgós szerda, és a stúdióban Jó Zsuzsi.
És Kántor Endre, sziasztok, jó reggelt!
Nehezen fogunk tudni morogni, mert mi nem vagyunk olyanok, én már kimorogtam én magam.
Igen, te már itt adás előtt nekem kimorogtad magad, úgyhogy igen,
ezek ilyen, letudtuk. Hogy is mondjam, nem is first world problems, hanem még azon túliak, tehát hogy ilyen, ha kell, akkor tudok morogni egy kicsit, de csak azért, mert nem készült el időben a teám, most már megvan,
igen.
És akkor utána meg fogok nyugodni.
Így van, most minden rendben lesz vele, úgyhogy az adásokhoz tartozó zenéket bekészítetted.
Igen, igen, így van.
Megnyugodtál, megérkeztél fejben, abszolút. Lélekben.
Itt vagyok. 0636 98 098 0 infokukac@millasreggeli.hu és a Messenger, amit már ki is nyitok gyorsan, mert ott is lehet minket zargatni természetesen.
Igen, és várjuk a közlekedési információkat, írjatok nekünk, merre jártok, milyen a forgalom. Én egyébként megjegyeztem, így befelé jövet Andrének éppen, és ide tartozó szerintem, hogy feltűnik az embernek hajnalban, hogy mennyire rosszak a budapesti utak. Tehát, hogy igen, itt nem csak arra kell figyelni, hogy az ember milyen forgalomban közlekedik, hanem valahogy hajnalban kicsit erősebb az az impulzus, hogy úristen, mennyire rossz
igen
állapotban vannak a közútjaink. Úgyhogy hát ez volt így a hajnali megállapításom.
És azt szerettem egyébként, amikor elkezdik a felelősséget tologatni, hogy de hát ez nem a kerületé, hanem a közút kezelőjé, meg és akkor de közben az emberek használják, és akkor a biztonság kedvéért kirakják ezeket a 40-es táblákat, hogyha véletlenül valami történne vele az autóval, akkor a felelősség le legyen így dobva, hogy de hát ott van, és akkor...
Igen, hát mi igen szóltunk.
Igen.
Mi elintéztük, te voltál a figyelmetlen. Jó, hát egy érdekes dolgokat szedtünk mára össze, mert hogy azért ez az október 2-a, ez egy nagyon fontos dátum, egyébként a Millás reggeli életében is.
Igen, 21 éve ment el Fejér Zoltán, aki ről a múlt évben, a 20-as kerek évfordulókor elég hosszasan megemlékeztünk, és hát igen, ez mindig így, mindig van egy ilyen visszatérő dátum minden évben a műsor életében. Hát ez annak idején még ugye a forintos percekkel kezdődött, szépen lassan a jelenlegi stábtagoknak a zöme, a Balázs kivéve, mert a Gede Balázs később érkezett be, de az András és a Gáborral együtt a Zoli alatt dolgoztunk abban a műsorban, és hát ez egy ilyen hideg zuhany volt. Ami a legdurvább, és az mindig előkerül, hogy itt van alatta belinkelve ez a 2003-as cikk az Origóból annak idején, az Origó üzleti negyed volt, ez most már ugye átpörgették a cikkeket azóta. Akkor ez az üzleti negyed a gazdasági rovat hasábjain jelent meg. A legrosszabb az egészben az, hogy ezt én írtam.
És ez miért olyan rossz?
Hát most gondolj bele, tehát, hogy ez egy ilyen, amikor lehet azt mondani, hogy autópilótára van kapcsolva az ember, és itt sodródik az eseményekkel, aha, és itt csak megéli azt, hogy mi történik, de valójában semmi irányítása nincsen. Tehát először megtörtént az, hogy kiderült, hogy mi történt, utána én mentem be dolgozni másnap, és akkor azt mondta a rovatvezető, hogy hát Bandi, te ismerted a legjobban.
Aha. Tehát maga az emléke, az érzelmi bevonódás,
hát igen,
amivel meg kellett írnod a cikket.
Igen, ez kegyetlen dolog, és akkor ezt egy ilyen távolságtartással, úgyhogy
kell objektivitással, igen, hát, ahogy újságírótól mondjuk. Igen. Bár igazából, amikor az ember szerintem ennyire tragikus dologról ír, akkor valami fajta személyes bevonódás az
persze, borzasztó dolog, úgyhogy igen, ez van.
Jó, lendüljünk ezen túl, és köszöntsük szerintem a Petrákat mindenképpen, akik ma ünneplik névnapjukat, a Tamások és a Tomajok is hasonlóképpen.
És
tesznek.
A Berengárok? Miért nem említed a Berengárokat?
Hát figyelj, de most így nagyon át kéne pörgetem az agyamat.
Van-e Berengár
ismerősöd? Berengár milyen jó név lenne. Szia, Berengár!
Ezt csak a srácokkal szoktuk megbeszélni, hogy de te teljesen máshogy állsz ehhez mondjuk hozzá, hogy mint szülő, névadó szülő mondjuk, elneveznéd a gyermekedet Berengárnak. Lehet, hogy egy ilyen poszttraumás állapotban még, amikor így mérges vagy a világra, meg mindenkire szülés után, és megkérdezik, hogy és mi legyen a neve? Berengár!
Hát nem tudom.
Jelentése figyelj, medve és lándzsa. Hallod?
Igen, igen. Tehát mondjuk a jelentése miatt, hát nem tudom, lándzsának nevezni egy gyereket, még hogyha csak egy átvitt értelemben is belenézünk ezekben. Nem, tehát hogy én biztos, hogy nem választanám a Berengár nevet. Bár igazából elég egyedien hangzik, úgyhogy Kovács Berengár. De tényleg. Tehát,
igen, kell. Egy ilyen nagyon általános igen, mellé kell igen. Valami, ami nagyon kül. Én azt gondolom, hogyha az tényleg az a jelentés, hogy medve és lándzsa, milyen jó lenne, hogyha elkezdenénk a Mihálovics kollégát Berengárnak hívni. Szerintem így illik hozzá.
Zseni, nagyon
úgy,
jó.
Úgyhogy lehet, hogy elkezdem elterjeszteni, és akkor meglátjuk, hogy ragad-e.
Oké. 1956-ban ezen a napon üzemelt be az első atommeghajtású óra New Yorkban, ez egy fontos dátum. Valahogy mindig akkor jövök, amikor ilyen órákkal kapcsolatban, mondjuk a Greenwich idővel kapcsolatban érkeztem, az fontos esemény volt. Van ennek valami üzenete szerintem számomra. Jó, az is egy fontos dátum, szerintem sokan emlékszünk rá, hogy 2020-ban ezen a napon indult el a Telex.
Igen,
ez egy fontos,
legyen
fontos
még egy.
Dolgot. Így van, legyen
az
még
az indexesek Telexe. Nem teljesen lett ugyanolyan, nem teljesen váltotta be az ígéreteket, de még itt van velünk,
igen.
4 évvel később,
igen.
Működik.
És szeretjük, és idézzük, és abszolút releváns a hazai médiapiacon.
Na van-e még valami, amit innen kinéztél az események közül? Igen, hát van egy csomó, amit el tudna mondani a Mihálovics Berengár, például, hogy mi történt a keresztes háborúkban, mert mi volt a bocskai felkeréssel, de szerintem, hogy nézzük inkább születésnaposokat.
Nézzünk szülinaposokat, oké. Okay. Hát az én figyelmemet, bár nagyon sok jelentős születésnaposunk van ma, mégis Mahatma Gandhi ragadta meg a figyelmemet. Én nem is tudtam, hogy ő ennyire meghatározó személyiség volt. Tehát nyilván azt tudtam, hogy azért az indiai kultúrában, meg egyáltalán a nemzetközi politikában is letette a névjegyét, de hogy ennyire elképesztően gazdag életutat járt be, ezt nem tudtam. Nagyon fontos megemlíteni vele kapcsolatban, hogy van ma egy világnap, ez az erőszakmentesség világnapja, ez 2007-ben az ENSZ hozta létre, illetve vezette be a világnapok közé, mert hogy ő volt az a személyiség, aki erőszakmentesen próbált meg úgy lázadni, hogy egyébként megpróbáljon valamilyen változást elérni az életben és a világban, és ezzel kapcsolatban nagyon sok jelentős esemény fűződik az ő nevéhez. Például 1920-ban indított egy kampányt, ott arra buzdította az indiaiakat, hogy lázadjanak a brit elnyomók ellen, mégpedig úgy, hogy fonják meg maguk a ruháikat és bojkottálják a brit nyit árukat, hivatalokat és iskolákat. És még valami, ez egy elég fontos dolog, ez már 10 évvel később történik, akkor a show menetet hirdette meg, ott indiaiak 10 000-ei vándoroltak vele 385 kilométeren keresztül, mentek a tengerhez, és ott arra buzdítottak, hogy a show-t párologtassák el, és tulajdonképpen a brit showadó ellen próbált meg ilyen formán egy lázadást, egy ilyen csendes lázadást elindítani, és egy nagyon holisztikus szemléletű ember volt, nagyon-nagyon sok jó tanítása van egyébként, amik már kicsit ilyen Facebookra való posztüzeneteknek is beilletek egyébként, de most
igen,
nem fogok
idézni. Ezeket egy kicsit amortizálták a
igen,
különböző...
kicsit elrongyolódtak, úgy érzem én is ezek az üzenetek, de fontos megemlíteni még vele kapcsolatban, hogy többször került börtönbe az élete során, 5-ször jelölték Nobel-díjra, és közül egyszer sem kapta meg. Ezzel szemben megpróbáltak hindu nacionalisták többször merényletet megkísérelni ellene. Szóval én őt emelném ki, mert hogy egy nagyon izgalmas és abszolút a 21. században is aktuális személyiségnek gondolom őt. Elakadtam, nem tudom.
Nem, jó, teljesen
nem tudok róla többet mondani.
Mohandas Karamchand Gandhi volt neki az igazi, mármint, hogy az eredeti születési neve, de Mahatma a felvett neve. Igen, és a Rádzs ellen lépett fel. Hát én ki tudnék emelni egy jó párat, van akinek csak egy ilyen megsüvegeléssel, itt van például Kozma Orsi, vagy Erős Antónia, vagy Simorjai Emese, de a híresebb, illetve nem híresebb, hanem a nemzetközi nagy alakok közül itt van Annie Leibovitz, amerikai fotográfus és író, vagy Graham Greene, amerikai író, akinek számtalan könyvét olvastam, és sose tudtam így beskatujázni, mert volt ilyen is, olyan is, nagyon érdekes könyvei vannak szerintem. Uh-huh. Vagy itt van a Gordon Sumner, aki Sting, és hát igen, ugye a Gordon az olyan jó pofa, hogy ez a neve neki, hogy Gordon, de mindenki csak Stingként ismeri. Aki egy csomószor így fel tudja találni magát újra és újra és újra. Például nekem tök szimpatikus az, hogy a Shaggyvel járja a világot. És tehát egy...
Nagyon jó. Hogy egyébként ez úgy jött össze, hogy ők amúgy szomszédok voltak.
Igen,
és akkor... egy ilyen teljesen ilyen civil jambori volt
igen,
valami, ahogy
igen,
és
ez teljesen jellemző,
és kiderült, hogy nagyon-nagyon jól együtt tudnak működni. És hát két teljesen különböző stílusú ember, nem? Tehát zseni, nagyon jó.
Igen, jó pofa, nagyon. Úgyhogy abszolút szimpatikus. Bár most olvastam egy érdekes cikket, és vannak ilyen zenetörténeti nagy írományok, ahol ezeket elemezgetik, hogy vajon milyen lett volna egy zenekar, vagy van-e mérgező alak egy zenekarban, aki így a jelenléte olyan erős, hogy olyan komoly, meg nagy, hogy az így lefolytja a zenekart, és akkor így elemezgették, hogy vajon a Sting az ilyen volt, vagy nem volt ilyen, vagy volt-e egyáltalán. Szóval nagyon érdekes dolog, de én még a, 2008 környékén, amikor már kisfiam már úgy tudott így zenét hallgatni, mondjuk úgy, hogy tudatosan, aha, hát akkor a do-do-do, dá-dá-dá, az volt a kedvence. Tehát az gyakorlatilag minden nap leket. Úgyhogy javaslom a kedves szülőknek, hogy a Bobó és Babóca helyett valami ilyesmit próbáljanak a gyerekeknek. Talán esetleg nagyobb lendületet kap az életben a gyerek, és nem úgy tekint a világra, mint ilyen kerekfejű elmebetegeknek a világára, ahol gyakorlatilag a vizuális kultúrát azon nyomban elfojtjuk a gyermekünkben.
Szeretném felhívni a figyelmét a hallgatóknak, hogy alakul ez a morgos szerda.
Igen, nem tudom, mi jutott eszembe a Stingről ez, de mindegy.
Oké, okay, lesz már a Stingünk egyébként?
Elfelejtettem Stinget. Igen, mint ma egy ilyen elfelejtős, most egy elfelejtős hetem van. Tegnap elfelejtettem Kris Kristoffersonra megemlékezni, úgyhogy majd valamikor ezt be kell pótolni, és elfelejtettem a Stinget is kihozni a kis kalitkából, és berakni valami jót tőle, mert hogy arra koncentráltam.
Igen.
Hogy a dolgozó nők előtt tisztelegjek a mai napon, mert hogy jössz te a stúdióba, és gondoltam, hogy kezdjük azzal, hogy amikor 9-től 5-ig dolgozik valaki, és még ott van a láthatatlan munka, és még ott van egy csomó minden, akkor egy olyan himnuszt kell énekelni és dúdolni, mint ami most jön. Most elevenedett fel ez a dal egy sorozatban, amit éppen néztem, és annyira megtetszett, hogy mondom, ez kell, úgyhogy jön a nagyon-nagyon nagy tekintélyű Dolly Parton ezzel a számmal.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Azt mondja a kedves hallgató, 9 to 5, 6:46-kor felbőszítitek a, és utána nem tudom, a keményen dolgozó nőket talán ezt írja, de nem, hát ugye a keményen hajtó hallgatóságot, dehogy is, hát hogy ha dolgozni kell a munkahelyen 9-től 5-ig, akkor azt megelőzően
igen.
el kell látni mindenkit,
így
fel
van.
Kell ébreszteni, gyerekeket el kell a suliba,
igen.
óvodába, bölcsödébe, tehát
igen.
kérem szépen, pont erre hívtuk fel a figyelmet.
És hogy... egyébként pedig olyan számokat teszünk be, ami felpörgeti a hangulatot ehhez a
igen.
kemény naphoz,
ami már október.
Megélünk.
Igen.
Így van.
Na mi van a lapokban?
A lapokban, amit én hoztam, ez egy picit rezonál egyébként arra a témára, amivel még foglalkozni fogunk a mai nap során, a mai reggel során, méghozzá a hajléktalansággal kapcsolatos az az írás, ami felhívja a figyelmet egy anomáliára a rendszerben. Ezt egyébként a 444 jó blogján lehet olvasni. A címe pedig a láthatatlan családok, amikor a gyerekeddel egy fedél alatt töltött éjszaka lehetetlen álomnak tűnik. Erről szól az írás, mégpedig abban az aspektusban, hogy ugye a hajléktalan embereket sújtó problémák közül a szétszakadó családok drámája talán az egyik olyan aspektus, ami sokszor a szakemberek előtt is láthatatlan marad. Kevés szó esik ugyanis arról, hogy a hajléktalan emberek többségének vannak gyerekei, és velük a rendszerrel kapcsolatos tevékenységek, vagy egyáltalán a kapcsolattartás néha megugorhatatlan kihívást jelent. Tekintettel arra, hogyha valaki gyerekkel kerül az utcára, akkor borzasztó nehéz helyzetben van a család, ugye nyilván hajléktalan száról el tud menni a felnőtt, de ugyanakkor nem vihet oda gyereket, tehát az anyaotthonok és a különböző menedékek lehetnének megoldások az ő számukra, de sokszor ezek a helyek túlterheltek és nem megoldott, hogy együtt maradjanak. Nos, a Covid előtt volt egy lehetőség az úgynevezett kapcsolattartó lakások birtokba vételére, ami lehetőséget adott a családoknak arra, hogy legalább néhány napot vagy néhány órát normális, szocializált körülmények között együtt töltsenek, viszont a Covid járvány idején ezek a lakások gyakorlatilag megszűntek, és most ennek az újjá szervezése, újjá épülése nagyon-nagyon fontos lenne a rendszerben, hogy hogyan és milyen módon erről szól a cikk, tehát erre szeretném felhívni a figyelmet, a jó blogon olvasható, hogy 444.hu-n.
Én egy telexes cikket hoznék ide, sok minden volt, ami befolyásolta a tőzsdéket tegnap, de az egyik az, ami nagyon érdekes, és nem beszéltünk róla, az a J.D. Vance és Tim Walz-nak a alelnök jelölti vitája. Nagyon érdekes volt, hiszen a legtöbb elemző a telexen is lehet olvasni, de a legtöbb elemző azt mondta erről az egészről, hogy hát végre egy olyan vita, ami a tartalomról szólt, és nem a külsőségekről, és nem arról, hogy hogyan kell a másikat taktikával lenyomni, meg kijátszani. Nagyon érdekes volt, és meg kell, hogy mondjam, hogyha ők elnök jelöltek lennének, baromi nehéz dolga lenne mindenkinek, hiszen nagyon jól érvelnek, mind a kettőnek megvannak azok a pontjai. Sok mindenben egyet értenek, kezet fognak egymással. Tehát vannak olyan policy-k, amikre azt mondta J.D. Vance, hogy abszolút egyetért, és látja, hogy ezt miért csinálja Kamala Harris, csak miért nem csinálja így, miért nem csinálja úgy. Tehát a részleteken és az érdekes tényleg megoldásokon folyt a vita. De baromi jó volt látni, hogy azért a running mate-ek, ugye az alelnök jelölteknél megcsillan az értelem, és nem csak az a típusú, tényleg ez a taktikázás megy, úgyhogy minden esetre J.D. Vance azt írják, hogy életet lehelt a Trump kampányba, és azért volt az, hogy beszólogatott, odaszólogatott Kamala Harrisnek, Walz pedig őszintességével szerezhetett jó pontokat, Vance jobban kezdett mindenképpen, de utána Tim Walz is elkezdte összeszedni magát, és tehát tényleg nehéz eldönteni, hogy ebből ki jött ki jobban, minden esetre nyilván nem ők döntik el, de azért ez egy nagyon érdekes dolog volt, úgyhogy abszolút ezt. Abszolút, igen, nagyon érdekes beszélgetés volt, úgyhogy hát nyilván ez még szóba kerül, mert 6-7 van talán az elnök választásokig, úgyhogy erről fogunk még beszélgetni. Szerintem a tőzsdére kell rátérni, mert már sajnos 52 van, úgyhogy ha van még nálad valami a lapszemléből? Nincs. Akkor ezeket ajánljuk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát, izgalmas volt a tegnapi nap, főleg az esti órákban. Ugye volt az alelnök jelölti vita is, amit mondtam, meg volt egy csomó bejelentés, például elkezdték felpörgetni a saját részvény visszavásárlásokat az amerikai vállalatok, és a Market Watch-on olvastam, hogy annak ellenére, hogy az S&P Index történelmi csúcson jár, elkezdték, valószínűleg a 2022-es rekordot is megdöntheti a részvény visszavásárlások összértéke, és ez különösen a technológiai óriásoknál megfigyelhető, többek között az Apple-nél. Mindenesetre ez se tudta, ugye ez se tudott életet lehelni a tőzsdébe, mert hogy az izraeli támadás ugye az beindította bizony a hangulatromlást, és ugye arra figyelt mindenki, hogy mi van Iránnal, és egyre több riport jött arról ki, meg jelentés, hogy hát ezt nem fogják tűrni. Ráadásul az a helyzet, hogy tényleg nagyon-nagyon beszorultak az iráni vezetés, hiszen vannak a kemény vonalasok, akik arra azzal kritizálják őket, hogy nem volt bosszú, nem csinálnak semmit. Aha. És egyébként is a Hezbollah kinyírása ellen valamit kéne csinálni. A másik oldalon pedig hát ugye tart az amerikai megtorlástól, meg attól a csapda helyzettől, hogy Izrael, ugye Netanyahu ezt mondják, hogy egy trükkel behúzza ugye Amerika elleni háborúba Iránt, és akkor ezt akarja csinálni. Mindenesetre azért a rakétákat kilőtték, eddig eszkálódott a helyzet, ami egyáltalán nem jó. Így aztán szépen már a félelmentől mentek a lejtmenetbe a tőzsdék, elkezdett az olajára ugrani, és gyakorlatilag ez a rossz hangulat ez maradt is. Úgyhogy ezt lehetett látni végig. A Budapest értéktőzsde ugye ezt még nem érezte, itt, ha jól láttam, akkor azért voltak pozitívumok. A Richter és a MOL esetében a Magyar Telekom és az OTP viszont visszafelé csordogált. Azt mondja, hogy gyorsan megnézem, igen, az OTP még mindig magas forgalomban, egy 0,5%-os mínuszban, de a Richter is 1 milliárdos forgalomban, és ott egész komoly 2% fölötti plusz jött össze. A Magyar Telekom egy icipicit vesztett értékéből, a MOL pedig szintén 0,5%-kal tudta növelni az értékét. Az olajon kívül pedig azt lehet elmondani, hogy főleg nemzetközi piacon mínuszban 1% az S&P, a Dow Jones 0,5%, a Nasdaq 1,5%, és a Midcap Index is, ami a közepes kapitalizációjú index az USA-ban, az is 1,5%-os mínuszban. A VIX Index, ugye az, ami a volatilitás index, ami a félelem indexnek is neveznek, 15%-ot ugrott meg, teljesen látszik, hogy mi történt. A tőzsdén, az európai tőzsdék közül London pluszban zárt, de a Párizs, a DAX és az összes európai tőzsde eléggé mínuszban, és az ázsiai piacokon a Nikkei ugyanezt a sort folytatja, ott is egy jelentős mínusz alakult ki, a Shanghai Composite és a Hang Seng Index azonban pozitív tartományban van, úgyhogy hát szerintem a mai nap az biztos, hogy vízválasztó lesz, meglátjuk, hogy ki hogy reagál erre, mit jelent az amerikaiaknak és az izraelieknek az a mondása, hogy ez komoly következményeket hoz, ez a rakétatámadás, a tőzsdék szempontjából biztos, hogy nem jó hír.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyert támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Megjött a Czoller Andi.
Hello Andi,
aki jó reggel. 9-től 5-ig dolgozik, de pedig nagyjából, nagyjából azt,
pont
ugye?
Pont ma reggel gondolkoztam azon, hogy én úgy szeretek így hajnalba bejönni, mert egyrészt lehet közlekedni a városban.
De utána visszafel már nem jó.
De pontosan, az jó. Még az is. Mert a fősodorral pont szembe megyek, úgyhogy nagyon jó.
Volt egy apró megjegyzésem, majd lehet, hogy erre vissza fogunk térni az utak állapotával kapcsolatban. Ja. Kíváncsi lennénk a te véleményedre is, hogy...
Észre se veszi.
Hát ez túlzás, mert nekem
vissza
is...
kettő padlógáz.
Nem, csak néha rettenetes szívinfarktus közeli állapotba tudok kerülni, amikor nem veszem észre, hogy valami olyan...
Ugye, igen. A hírek nem jók. ezért próbálok életet lehelni
ez
beléd.
Biztos, hogy nem.
Igen, ettől függetlenül egyébként egész jó hangulatban érkeztünk meg.
Ja, a reggel, a stúdióban, mondom, azzal nincs gond, csak igen. A hírekkel, igen.
Okay.
De megpróbáljuk azért.
Na jó, utána, Andi hírei után jövünk vissza, nagyon sok érdekes témával. Minden például ember számít. Budapesti hajléktalan népszámlálás, ugye ez, amiről beszéltél, a Menhely Alapítvány kuratórium elnökével fogunk beszélni.
Igen. Aztán egy kicsit rátérünk majd arra is, hogy van, hogy a csoknak milyen hatása volt, mert hogy a GKI nem feltétlenül azokat az eredményeket hozta ki, amit várt volna az intézkedés kapcsán a kormány, hanem pont a ellenkezője volt a piacra hatása, majd meg fogjuk kérdezni, elemezni fogjuk, hogy ez miért történhetett így. Egyébként Molnár Lászlóval, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgatójával fogunk beszélgetni, és lesznek majd, igen, amit én nagyon várok, az a HR percek egyébként, na, hogy vajon jó-e felmelegítve a káposzta, hát, ez egy örök kérdés, de visszatérünk ilyen aspektusban arra is, ja, hogy vajon érdemes-e, és milyen lehetőségekkel, aha, jó vagy nem jó, hogyha visszamegyünk a volt munkahelyünkre.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Na, szép napot, és jó reggel.
Jó reggelt, szép napot mindenkinek.
Igen, mert hogy 7 óra 90, ilyenkor még talán lehet jó reggelt kívánni.
Abszolút.
Már ilyenkor is a koránkelő hallgatók szokták mondani, hogy az már nem reggel van, már dolgozunk, mert jó napot kell kívánni.
Igen, elvileg egyébként 10-ig lehet jó reggeltet mondani, de tudom, hogy egy kicsit érzékeny téma, úgyhogy...
Én akkor maradok a jó
reggelt. 7 órára beleférünk szerintem.
Szuper.
Az SMS számunk 0636 980 980, SMS, Viber és WhatsApp is rendelkezésetekre áll, várjuk akár a reggeli kávéval kapcsolatos információitokat. Igen. Milyen a közlekedés egyébként?
Közlekedés az nem túl jó, szerintem, legalábbis, mert én azt vettem észre, de van hallgatónk, akinek normál időben sikerült abszolválni a távot, amit eddig minden reggel megírt, úgyhogy nagyjából egy ilyen szokványos október másodikai budapesti közlekedési rend van. Köszönjük szépen az adathalászatról és becsapó Facebook hirdetésekről szóló üzeneteket is a Messengeren, ezeket is követjük, úgyhogy írjátok meg a véleményeteket, de főleg a tartalommal kapcsolatban, úgyhogy kommentek, hozzászólások, azok welcome.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És ahogy már az előző órában azzal a cikkel megpróbáltam felvezetni a mai témánkat, ami főként a hajléktalansággal foglalkozik, és egy speciális aspektusáról beszéltem, ugye ez elsősorban a kapcsolattartó lakásokra vonatkozott, de visszük tovább ezt a témát, mert hogy Minden ember számít címmel budapesti hajléktalan népszámlálás lesz méghozzá októbertől. Ennek a felmérésnek pedig az lenne a célja, hogy a budapesti hajléktalanokról a Menhely Alapítvány szervezésében minél átfogóbb képet kapjunk a tekintetben, hogy milyen helyzetben vannak ők, és a segítők hogyan tudnak adott esetben az ő élethelyzetükön is változtatni, segíteni, jobban beavatkozni a krízis helyzetekbe. Itt van velünk a vonalban dr. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratórium elnöke. Jó reggelt!
Szép jó reggelt kívánok!
Kezdjük talán azzal, hogy miért fontos a hajléktalan népszámlálás Budapesten?
Elsősorban azért, hogy megalapozott döntések szülessenek, illetve tulajdonképpen, hogy mindig a változásokra föl tudjuk hívni a figyelmet, hogy ahhoz valahogy alkalmazkodnia kell, szintén a döntésekkel, a döntésoknak, vagy hát az ellátóknak, tehát maguknak a hajléktalan ellátó szervezeteknek, mik legyenek a fő hangsúlyok, milyen tendenciák azok, amelyek, mert mindig változik, hogy milyen helyzetben és kik a hajléktalan emberek, és ez nagyon fontos, hogy ezt ne csak egyszerűen úgy lássuk, vagy halljuk, vagy ki a saját helyén érzékelje, hanem hogy valamilyen számokkal is be tudjuk mutatni, illetve hát tulajdonképpen nem is az, hogy bemutatni, hanem hogy magunk is a fő tendenciákat tulajdonképpen megalapozottan lássuk. Mondok erre egy-két példát esetleg, mert
jó, még azt szerettem volna kérdezni, hogy volt már ilyen, és hogyha igen, akkor annak milyen eredménye volt?
2005-ben és 2008-ban volt ilyen, tehát kétszer már ezt megcsináltuk. Ez nagyon nagy, tehát egy nagyon nagy szervezést igényel, és most tulajdonképpen nagyon érdekes lesz, és kíváncsiak is vagyunk, hogy hogyan változott itt az elmúlt időszak.
Hogyan zajlik a hajléktalan emberek felmérése, összeszámlálása?
Igen, kiket számolnak egyáltalán meg, ki számít ebbe a körbe?
És hogy mennyire térnek ki mondjuk adott esetben a gyerekekre, ugye, mert ugye erről is beszéltünk nemrégiben, hogy vannak családok, akik olyan helyzetbe kerülnek, hogy a gyerekeiktől elszakítva élik meg a hajléktalanságukat.
Igen, bizony. Ez egy nagyon fontos dolog számunkra is, és ezért most hol is zajlik? Tehát akkor a legutolsó kérdésre válaszolok, ez valóban minden szempontból minket is érdekel, tehát nem csak a helyzetük, hanem hogy hányan is vannak, és kik is vannak, és mit is gondolnak. Idén most októberben a úgynevezett családok átmeneti otthonára is kiterjed ez a felmérés, tehát ahol azok a kisgyerekes családok vannak, akik valami miatt elveszítették a lakásukat, eznek nagyon-nagyon sok oka lehet, részben az okokat is megnézzük, tehát hogy mennyire a szegénység, vagy mennyire a gyerekek helyzete, a család helyzete, esetleg a lakásnak az olyan elvesztése, hogy kidobták őket a lakásból, vagy nem tudták fenntartani a lakást. Tehát számos oka lehet, és bizony ezeknek a gyerekes családoknak a... Most ránéztem már a helyzetére, és hogy nem csak, hogy honnan jöttek, ugye ez Budapesten fog folyni most ez a felmérés, tehát hogy budapestiek-e, vagy vidékiek-e, hogy kerültek ide ebbe a helyzetbe, hanem hogy milyen perspektíváik vannak. Tehát mi nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy valahogy azt kitapogassuk, hogy maguk az érintettek mit gondolnak arról, és mit tesznek azért, hogy megváltozzon ez a helyzetük, illetve mit látnak maguk körül, hogy a segítők, az intézmények mennyire tudnak vajon segíteni nekik abban, hogy kikerüljenek ezekből a családok átmeneti otthonára hívott intézményekből.
Tehát ha jól értjük, akkor itt egy olyan átfogó kérdezésre alapuló kutatást fog történni, hogy nem csak a számukat fogják felmérni, hogy tudjuk, hogy ők hányan lehetnek, hanem hogy milyen helyzetből kerültek ide, és hogy mi lenne a megoldás. De vajon mennyire tudják felvenni a kapcsolatot például az eredmények tükrében majd a kerületekkel, vagy akár az Európai Unió segít-e valamit ennek a kutatásnak az eredménye tükrében, akár valamilyen anyagi, vagy egy módszertani megoldással, hogy kezelni tudjuk a problémát. Mert ugye, ahogy említette, 2005-ben és 2008-ban volt hasonló felmérés, ami azt gondolom, hogy azért elég régi, és valószínűleg sok minden változott e tekintetben is a hajléktalanság megélésében, vagy minőségében az elmúlt évtizedekben.
Igen, hát ez most legalább 13 kérdés volt.
Bocsánat, nem. Rövid az időnk, de tényleg egy nagyon izgalmas a téma.
Igen. Kiemelek belőle egyet, mert ez... A 2005-ös, 2008-as az Budapesten csináltuk. Igen, a nagy különbség az, hogy most ez egy nemzetközi felmérésnek a része, amit egyébként az Európai Unió finanszíroz, és pontosan ez, pontosan az a célja, az egyik célja, hogy ez a nemzetközi felmérés, ez bemutassa az egyes városokban a hajléktalanság helyzetét, ha minden a nagyon különböző fajta hajléktalanság helyzetét, annak érdekében, hogy az Európai Unió döntéshozói aztán támogatási programokat indítsanak a hajléktalan helyzetben lévőknek helyzet megváltoztatása érdekében. Tehát itt támogatási, nagy Európai Uniós támogatási programok megalapozását szolgálja többek között ez a felmérés, amely aztán ugye a tapasztalataink szerint, amikor ezeket kiírják, ezeket a nagy EU-s projekteket, akkor utána lehet pályázni, és utána a hazai szervezetek is akkor plusz forrásokhoz juthatnak, hogy segítsenek ezeknek a helyzeteknek a megváltoztatásában. Tehát ez egy nagyon gyakorlati, és úgy tetszik anyagias, és konkrét.
Ha már anyagiasságról és a célokról beszéltünk, mi lenne a legfőbb cél ezzel a kutatással? Mert hogy azt feltételezem, hogy az Európai Unióban azért, hogyha ez egy nemzetközi kutatás, valószínűleg lesznek hasonló aspektusok, amik mondjuk a tagállamok hajléktalansági társadalmát tekintve azonosak lehetnek, de valószínűleg tagállamonként vannak eltérő kvalitások.
Így van, és nekünk nagyon fontos, hogy az Európai Uniós források és kiírások azok alkalmazkodjanak az egyes nemzeti sajátosságokhoz, tehát hogy figyelembe vegyék azt, hogy egészen más összetételű és okú a hajléktalanság itt mondjuk, mint Ausztriában vagy Németországban. Tehát ez is nagyon, nagyon lényeges itt a felmérésben.
Szóval, hogy mi a cél? Itt igen. Egy ilyen nagyon egyszerű kérdéssel.
Az Európai Unió oldaláról a fő cél az, hogy ők meghirdették, hogy 2030-ig megszüntetik Európában a tömeges hajléktalanságot. Hát mi ennél sokkal szerényebb, szerintem realistább célt tűzünk ki. Azt hiszem, hogy az várható ettől a felméréstől és ennek következtében aztán a támogatási forrásoktól, hogy legalábbis láthatóan csökkenjen. Tehát, hogy csökkenteni lehessen az ilyen helyzetben élőknek a számát. Tehát ez a legfontosabb cél, hogy felszámoljuk Európában, vagy legalábbis csökkentsük a hajléktalanságot, ami igencsak kiterjedt, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió többi országában. És ez a legfőbb cél, hogy minél kevesebb ember kerüljön ilyen helyzetbe. Ezért is adtuk azt a címet ennek a felmérésnek itt, hogy minden ember számít, tehát hogy akár csak ha 1, 2 vagy 10 ember kerül olyan helyzetben, hogy fedél nélkül kell eltölteni az éjszakáikat, akkor az is számít. Tehát itt a számok azok fontosak, de hát minden ember fontos, minden ember élete fontos, és addig kell odafigyelni erre a jelenségre rendkívül nyilván összetett módon, amíg elérjük azt, hogy hát senkinek kerüljön ilyen helyzetbe, vagy lehetőleg majdnem senkinek kerüljön ilyen helyzetbe.
Hát várjuk az eredményeket, és természetesen tudunk majd beszélgetni sok mindenről, nagyon érdekes, és hát nyilván szomorú is egyben, meg figyelemfelkeltő, de nagyon, nagyon kell foglalkozni ezzel, úgyhogy sok sikert akkor ez az egészhez.
Köszönjük szépen a biztatást, és reméljük, hogy lesz ilyen praktikus és gyakorlati eredménye is.
Biztos
mindenképpen is be fogunk róla számolni. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen, jó munkát!
Minden jót, viszont hálásra!
Dr. Győri Péterrel beszélgettünk, a Menhely Alapítvány kuratórium elnökével, a budapesti hajléktalan népszámlálásról, hogyha egy össze kell foglalni egy mondatban. Minden ember számít, ez az akció neve.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
És akkor van egy jó kis 68-as dal, azért érdekes, hogy 68-as, mert hogy a Beatles 65-ben jelentette meg a Day Tripper-t, ezt a számot, és van egy amerikai zenekar, akik 68-ban úgy döntöttek, hogy feldolgozzák, de nem csak simán, hanem azért egy kicsit vittek bele egy kis mixet, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy már akkor foglalkoztak ilyesmivel. Utána rátérünk a csokra, és arra, hogy ez inkább ártott, mint használt, legalábbis úgy tűnik.
A felmérések ezt mutatják.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy mi történt ezzel a csokkal. A GKI gazdaságkutató megvizsgálta a családi otthonteremtési kedvezmény hatásait, és kiderült, hogy az nem érte el a célt, hogy jelentős születésszám növekedés történjen. Ezzel szemben egy teljesen másik célt ért el, hozzájárult az ingatlanpiaci árak emelkedéséhez. Úgyhogy ezt kérdezzük Molnár Lászlótól, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgatójától. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Menjünk bele kicsit a részletekbe, mégpedig a tekintetben, hogy hogyan járult hozzá a csok az ingatlan árak és az építőanyag árak emelkedéséhez. Mit mutatnak a számok, milyen háttérinformációk vannak e mögött?
Ugye az látszik, hogy első körben az ilyen típusú beavatkozások részben a várakozásokat növelik meg, részben pedig a konkrét keresletet. A várakozások ilyenkor mindig a lefordítva azt jelenti, hogy belindul egy spekuláció, hiszen ha arra számítunk, hogy majd valamikor a csok hatására jelentős ingatlanpiaci kereslet indul be, akkor azok, akiknek ingatlanuk van, azt nehezebben adják el, várják az áremelkedést, tehát ezáltal önmagában is kiváltják azt, hogy gyorsabban nőjön az ár. Másrészt pedig nyilvánvalóan a kereslet növekedése az első körben az építőiparra hat jelentősen, második körben pedig az építő anyagiparra. Ha az építő anyagipar a kapacitásait nem növeli, már pedig, hogyha hirtelen zúdul rá egy kereslet, akkor nem tudja növelni a kapacitásait, akkor egy darabig növeli a kihasználtságát a meglévő kapacitásoknak, majd árat emel, hiszen ha ugyanazt a terméket versenyző építőipari szereplők keresik, és ezért hajlandók magasabb árat fizetni, akkor nyilván magasabb áron fogja eladni. Tehát ez azt is jelenti, hogy az összehasonlításul egyébként a V4 országokat választottuk, tehát a V4 országokhoz képest az építő anyag árak sokkal dinamikusabban emelkedtek nálunk, pedig hát a külső környezet nyilván ugyanaz volt nálunk, mint a környező országokban. És ez is részben hozzájárult magához az építő áraknak, az építőipari áraknak az emelkedéséhez. De azt egyébként az is egy más összehasonlításból az derül ki, hogy ez is nálunk sokkal magasabb volt, ami azt is jelenti, hogy bizony sokkal vastagabban fogott a kivitelezők ceruzája, mint a környező országokban.
Egyébként milyen szerepe volt a csoknak az új építési lakások iránti keresletnövekedésben? Ez egy folyamatos tendencia volt, vagy látszott, hogy hol zuhant be? Mennyire követhető volt ez a volumen?
Magában a volumenben is növekedés történt, és ugye ami az építőiparban egy fontos mutató, hogy magában a lakásépítésben nőtt a foglalkoztatottak száma, tehát 30 ezer főről 50 ezerre nőtt, tehát nagyon sok nagy és közepes vállalkozás is úgy döntött, hogy beindul a társaság lakásépítési piacra, és elkezdett kisebb vagy nagyobb volumenű társaságokat építeni, hiszen az a leggazdaságosabb ilyenkor. Maga a csok egyébként nem csak új lakás, hanem használt lakások vásárlására is igénybe vehető volt. Aminek ugye az lett a következménye, hogy nem csak az új lakások ára ugrott meg, hanem részben emiatt a használt is, de magán a használt lakáspiacon is többletkeresetet generált. Tehát végül is logikus, hogy akkor a használt lakások ára is gyorsabban emelkedjen.
Mi az időtáv, bocsánat, a vizsgált időtáv még az is nagyon fontos, ugye, mert itt azért voltak más kormányzati intézkedések, amik erre próbáltak valami, gondolom ezt ők is látták, hogy mi történik, és akkor legalábbis a minisztériumi szakértők, és akkor próbáltak rá intézkedéseket kitalálni.
Így van, tehát tovább folytatták azt az intézkedéssort, ami láthatóan elhibázott volt. Tehát ugye a csok, ami vizsgálható, az a 2015 és 2019, mert 2019-ben bejött a babaváró, ami egyébként sokkal nagyobb volument is képviselt, viszont az ingatlan áremelkedést is sokkal jobban megnyomta.
Még rátett egy lapáttal gyakorlatilag.
Így van, tehát látjuk, hogy ez nem jött be ez a politika, mert egyébként a csok hatása az 18, mondjuk első negyedévére kifutott, tehát nagyságrendileg 10 millió forinttal emelkedett addig egy átlagos lakására. Tehát aki nem vett föl csokot, vagy nem tudott fölvenni, az például ugyanúgy kifizette ezt a 10 milliós növekedést, mint aki a csokot fölvette, csak aki fölvette a csokot, az megspórolta idézőjelben ezt az áremelkedést. De hát nyilvánvalóan ilyen értelemben az a hatás, hogy 10 milliót ingyen lehet ha kapni, az 18 első negyedévére kifutott. A további áremelkedés az már ugye mindenkit érintett, a csokosokat is, meg a nem csokosokat is. Majd 19-ben, amikor a babaváró bejött, akkor egy újabb lökés következett be. Ott egyébként a használt lakás piacon volt talán még erőteljesebb a növekedés. Addigra már azt is utolérte a piac, abban az értelemben, hogy azok, akik korábban esetleg befektetési célból vásároltak, azok is megjelentek a piacon, illetőleg akik, mivel alacsony volt a kamatszint, ebben a lakás és ingatlan piaci boomban látták meg a profitszerzés lehetőségét, tehát rengetegen igen. vásároltak csak azért lakást, hogy később eladják.
Igen, tehát így ez nagyon érdekes szerintem aspektusa ennek a felmérésnek, hogy ez a spekulációnak köszönhető az áremelkedés jelentős része.
Hogyne, hát ugye azt lehet tudni, hogy volt olyan időszak ebben a 2017 és 2023 közötti években, amikor az új lakás kereslet 40%-a spekulatív volt. Tehát nem a saját maga céljára vett az ingatlant, hanem azért, hogy kiadja, vagy később eladja.
Egyébként a születésszámok csökkenésében vajon ez a tényező, amiről most itt beszélgetünk, mennyire játszhat jelentős szerepet?
Hát a mostaniban mindenképpen, hiszen ugye az a probléma, ez már ugye 1973-ban, amikor bevezették a családi pótlékot, már akkor fölhívták a demográfusok erre a figyelmet, hogy minden ilyen intézkedés, mivel rövid távú, tehát egy egyszeri intézkedés, ezért a születésszámot időlegesen tudja csak megnyomni, mert a szülők, vagy a szülőképes korú nők, meg azok a családok, akik már itt tervezték a gyereket, ilyenkor a kedvezmény hatására előrébb hozzák a születéseket, tehát hamarabb meg lesz a baba, de később viszont nem születik további baba. Tehát, nem, tehát abban az értelemben nem növeli meg a születésszámot, hogy a nők úgy gondolnák, hogy na most aztán értelmes 3-4-5 gyereket is világra hozni, mert az egyéb tényezők is befolyásolják, nem csak egyszerűen az, hogy a, most éppen a lakhatásban van egy kedvező periódus.
Hát izgalmas a kérdés, köszönjük szépen a beszélgetést, és szerintem még ennek a társadalmi hatásait, a csoknak a társadalmi hatásait, és egyébként a születésszám bezuhanását nagyon-nagyon sokféle aspektusból, vagy nem tudom, spektrumból
igen,
tudnánk vizsgálni.
Fogjuk, igen.
Szerintem fogjuk még ezt boncolgatni. Köszönjük szépen
köszönjük
a beszélgetést.
Szépen, jó munkát kívánunk.
Köszönjük szépen, Mikolás.
Molnár Lászlóval beszélgettünk, illetve ő mondta el, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgatója, hogy megvizsgálták ugye a családi otthonteremtési kedvezmény hatásait, és hogy mi derült ki. Folytatjuk egy kis napközi ajánlóval, aztán pedig belenézzünk a vállalati pénzügyekbe, hogy hogy áll ez a számlanyítás és a hitelezés sztori, úgyhogy helyzetképet kapunk majd Fetter Istvántól, főleg ugye kisvállalati szemszögből, mert ő a Cibbank kisvállalati divízió vezetője.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Na, megyünk tovább, és megnézzük, hogy hogy állnak a vállalati pénzügyek. Mi változott a számlanyítástól a hitelezésig? Itt van velünk a vonalban Fetter István, a Cibbank kisvállalati divízió vezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz, sziasztok, szia Zsuzsi, fielne!
Beszélgettünk korábban már ebben a témában, és ugye maga a, hát hogy is mondjam, azért sokszor hallottuk, hogy a kis és közepes vállalkozások adják a gerincét a magyar gazdaságnak, a GDP-t termelik, és stb. Na de valahogy finanszírozni is kell őket. Milyen bőrben van a vállalati pénzügy intézés most? Mi változott?
Ez egy abszolút helyes megállapítás, tehát valóban azt láthatjuk, hogy foglalkoztatottság szempontjában mindenképpen a mikro, kis és közepes vállalkozások a legfontosabbak, de sokkal nagyobb arányban járulnak így módon hozzá a gazdasághoz, mint hogyha csak önmagában a GDP-t nézzük. Ugye mindenképpen nagyon fontos a finanszírozási helyzet. Jellemzően azt láthatjuk, hogy a lakosság és a mikro, kis vállalkozók inkább nettó megtakarítók, és inkább a nagyobb KKV-k és a nagyvállalatok azok, akik nettó többletfinanszírozást vesznek igénybe. Jellemzően a mikro és kis vállalatoknak csak mindegy 15-20%-a az, aki finanszírozással rendelkezik, legyen az alapvetően hitel, leasing, vagy ritkább esetben faktor. Érdemes lenne a finanszírozott ügyfélszámot is bővíteni, és érdemes lenne persze okosan és megfelelően tudatosan, de a felvett hitel mértékét is bővíteni, amennyiben az valamilyen érdemi beruházáshoz kapcsolódik, hogy valamilyen termelő eszközhöz, vagy forgóeszközhöz, ami ezáltal ugye a gazdaságot is tudja fejleszteni. Ugye nagyon sok államilag támogatott program érhető el, és fog majd még jönni a jövőben is. Ugye ezek közül, amit elsősorban kiemelnék a mikro, kis és közepes vállalkozások számára, az a Kavasz Széchenyi Kártya program. Ennek keretében forintban fix 5%-os kamatláb mellett lehet hitelt elérni. A legváltozatosabb hitelcélokra, tehát lehet ez rövid lejáratú, likviditási hitel, rulírozó hitel, folyószámla hitel, lehet hosszabb lejáratú, akár 10 éves beruházási hitel is, és ugye itt ki tudják küszöbölni a társaságok az esetleges árfolyamkockázatokat, hiszen ugye forintban van jellemzően az a legtöbb kisvállalatnak a bevételei kiadása is forintban vannak, és ugye a kamatkockázatot is ki tudják küszöbölni, hiszen ez a teljes futamidőre fix, és maximum ugye 5%.
István, ahhoz mit szólsz, hogyha azt mondom, hogyha az a megállapítás, hogy a kicsik és a lakossági ügyfelek és a mikrók azok, akik nettó megtakarítók, és nem beruházók, hogy abban a pillanatban, hogy beruházó lesz, hogy ő átlépi azt a mágikus vonalat, és ő már nem oda tartozik a kicsik. Tehát ez egy ilyen méretbeli skálázási probléma, hogy ha növekedni akar, akkor szüksége van valami finanszírozásra, és akkor eljut már odáig, hogy elkezdi ezeket a lehetőségeket megnézni.
Igen, nagyon-nagyon sok pozitív előnye lehet annak, hogy egy társaság finanszírozást von be. Valóban ezek a legalapvetőbbek, hogy valamilyen célja van, azt el akarja érni, hogy a likviditását akarja megtartani, hogy növekedni szeretne, mondjuk új gépeket szeretne venni, vagy egyszerűen csak több munkavállalót szeretne fölvenni, vagy a forgóeszköz szükségletei, tehát a vevő-szállító készlet hármasban szeretne jobb eredményeket elérni, vagy szeretne egyszerűen csak több készletet felhalmozni, olcsóbban, nagyobb tételben vásárolni, vagy mondjuk megteheti azt, hogy a vevőinek nem kell mondjuk azonnal készpénzben fizetnie számára, hanem mondjuk egy halasztott fizetés biztosít, vagy mondjuk pont fordítva a szállítók esetében esetleg lehet, hogy azt szeretné, hogy ő hamarabb kifizeti a szállítóit, ezáltal ugye kedvezményeket is elérhet. De ugyanakkor egy finanszírozás bevonásnak nagyon sok más oka is lehet, hogyha például a saját tőke arányos nyerességet nézzük, hogyha kisebb egységnyi saját tőkére vetítjük, akkor ugye arányaiban egységnyi saját tőkére nagyobb hozamot tudunk elérni, illetve azért alapvetően a finanszírozás bevonása az sok más okból is létrejött. Mondjuk egy egyszerű példa, hogyha bérlünk egy telephelyet, egy székhelyet, lehet, hogy meg szeretnénk vásárolni, lehet, hogy bizonyos szempontból jobb lehet nekünk. Úgyhogy ez a skontó, rabat és nagyon sok más olyan példa van, ami miatt ezen érdemes lehet elgondolkodni.
Fontos lehet az ESG tekintetében, ugye, hogy vajon ez a környezettudatos vállalkozás mennyiben segít a finanszírozásban, vagy az olcsó finanszírozásnak a megteremtésében. Hogyha még erre egy kicsit kitérhetnénk, ez mostanában elég aktuálissá válik.
Abszolút, ez egy rendkívül aktuális téma. Ugye napjainkban ugye az ESG nagyon helyesen most már nem csak a bankok, hanem általánosságban ugye az életünkben jelen van. Ugye ez a környezetvédelmi társadalmi és általános vezetési irányítási elveket foglalja magában, talán leginkább a környezetvédelmire fókuszál, de a másik kettő is hasonlóan fontos. Azt tapasztaljuk, hogy akár a Kavasz Széchenyi Kártya program keretében is már olcsóbban, akár 1,5%-os fix kamatozás mellett tudunk hitelhez jutni, hogyha az ESG irányelveknek megfelelően veszünk föl hitelt. Ez lehet akár energia megtakarítási cél, szigetelés, zöld energia, nap és szél energia, ezek nem megismertebbek, de hogyha a standard piaci alapon szeretnék hitelt fölvenni, akkor is a legtöbb bank már rendelkezésre bocsájt olyan hiteltípusokat, amik egyszerűen csak olcsóbbak és jobb feltételekkel elérhetőek. Ugye ezzel segítve azokat a vállalkozásokat, akik az ESG irányelveknek megfelelnek, most hangsúlyosan a környezetvédelmit emeltük ki, de a másik két pillér is fontos.
Mi a helyzet a digitalizációval? Mennyire tudják megugrani? Rengeteg szolgáltatás már elérhető, ugye a lakossági szinten érzi az ember azt, hogy milyen lehetőségek vannak, ezek áttüremkednek a vállalati, kisvállalati szférába?
Igen, ez kiemelten fontos. Valóban a lakosságban már szerintem mindenki, vagy nagyon sok ügyfél legalábbis megtapasztalta ezt. Azért úgy általában a bankolást most már mobilon, vagy valamilyen okos eszközön, vagy valamilyen online bankoláson intézzük, amellett, hogy persze a fiókok is rendelkezésre állnak, a call centerek is. Azért a számlanyítás most már a legtöbb bank esetében online is elérhető lakossági ügyfeleknél, illetve hogyha személyi kölcsön szeretnénk ilyenbe venni, tehát mobiltelefonon néhány kattintással lesz most már jellemzően fel tudjuk venni, illetve ugye ezzel a hiteleknél is gyakorlatilag a legutolsó jelenet az, amikor mindenképpen meg kellünk személyesen, amikor közéző okiratba foglalás történik, ez még nem lehet digitálisan, ugye minden más már mehet online. És ugye ugyanez ez a jelenség, ugyanez, amit láttunk lakosság ügyfeleknél, ez ugye egyre jobban átszivárgott a vállalati oldalra is. Ugye a vállalatok esetében is most már ugye az online számlanyítás az nagyon sok piaci szereplő esetében működik. Ilyenkor ugye az otthon kényelméből, a kanapén, vagy bárhol el lehet végezni ezt a feladatot. Ez abszolút papírmentes, kényelmes, egy egyszerű online azonosítással történik. Ugyanúgy személyre szabható a számlacsomag, tehát hogyha mobilon nyitjuk meg, és nem mind a bankfőbb, akkor is jelentős kedvezményeket kaphatunk. Ugyanúgy megtörténik a regisztráció, online azonosítás, ellenőrzés, online szerződéskötés, és már aktív és működik azonnal a számla. Majd ezt követően ugye akár bizonyos termékeket is megvehetünk, ugye úgy képzelhetjük el, mint amikor egy bevásárló kosárhoz hozzáadjuk, hozzáadhatjuk az online csatornát, hozzáadhatjuk a bankkártyát, hozzáadhatunk egyéb termékeket. Talán az egyik legbonyolultabb termék maga ugye a hiteltermék. Már piaci alapú hiteltermékek bizonyos bankok esetében online is igényelhetők. Ezek általában inkább kisebb összegűek, fedezetlenek, amire ugye a társaság döntő többsége, vagy azt is mondhatnám, hogy szinte minden társaság vágyik jelenleg, ugye ez a korábban említett államilag támogatott és minden szereplőnél elérhető kamat szétszedési program, azért, mert fix kamatozás, mert forintban van, mert rendkívül olcsó, hosszabb futamidőre van, de ez jelenleg még nem egy end-to-end online folyamat, hanem még mindig papír szükséges hozzá, fiók jelenlét szükséges hozzá, és ugye a KAVOSZ irodába is el kell látogatni, bár ugye a KAVOSZ már a folyamat egy jelentős részét digitalizálta, hogy a teljes folyamat így egységesen még nincsen end-to-end digitalizálva.
Hát ebből is majd lesznek változások. Köszönjük szépen, folytatjuk majd akkor, hogy megnézzük, hogy mit lehet még a kisvállalkozásoknak kezdeni, mert ugye rengeteg kérdés van azzal kapcsolatban is, hogy egyáltalán kinek kell hitel, meg ki kap hitelt, hogy megy át a rostán. Úgyhogy majd legközelebb akkor ezzel folytatjuk, oké?
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, további jó munkát, szervusz! Petter Istvánnal beszélgettünk, a CIP Bank kisvállalati divízió vezetőjével. Most pedig egy érdekes módon, nevükből nem derül neki, de egy lipcsei zenekar következik. A Limano ez a nevük, és megjelent egy új lemez most. Kicsit a pszichedelikus funk, a groove vonalán mozognak, de azért jó kis ilyen, hogy is hívják ezt? Van egy ilyen új kifejezés, ami most újra felbukkant, és elkezdtem egyre többet hallani. Ezek az igazi mémek, nem azok a képek, amiket igen, küldenek. Az
próbálok követni.
A jachtrock, ez a jachtrock, tudod, ez a, de van benne, de nem azért, az a jachtrock, ugye az Fun Loving Criminals, az a klasszikus, amikor az meglett férfiak, ugye, és akkor így jó kis ilyen lazult gitárzene, tudod, ez az ilyen, már semmi, nem kell erőlködni, már minden rendben, már minden megvan az élettől, bulizzunk egy jót, de az a jachtrock. Na, van benne egy pici ilyen is, de azért ezek azért fiatalok és komoly vibe-okkal dolgoznak, úgyhogy jön a Limano. Itt van, megjött Czoller Andi is a stúdióban.
Jaj, ezt szerencsére nem hallottak a hallgatók, hogy jaj.
Hát igen, mert elfelejtettem ide betenni egy sweepert, úgyhogy de szívesen.
De most már sikerült.
Azt mondja, hogy Márk hallgató Messengeren el van foglalva az adathalászat különböző formájával és a különböző becsapásokkal, úgyhogy ő most ezzel foglalkozik ma reggel. Nagyon aranyos, mert kisregényeket ír Messengeren, de nagyon érdekes elolvasni, úgyhogy vigyázz magadra, ne add ki az adataidat.
Igen, és ha már szakértő, meg meghívjuk vendégnek, meg akár nem tudom, dolgozni hozzánk, ha már mindenki ilyen okosokat mond, akkor HR percek lesznek majd a következő órában.
Nem tudtam, hogy mivel
órában
fogod folytatni. Azt hittem, hogy ki ez a női műsorvezető itt melletted, mert volt ilyen, ez a női műsorvezető.
Igen, volt ilyen.
A női hölgy, Nyúl Zsuzsi. Úgyhogy ő van itt mellettem. De nem mellettem van, hanem velem szemben
így van.
Van,
egymással és szemben
így van,
dolgozunk.
Egymással szemben. Mellettem a Czoller Andi van.
Az pont így most jutott eszembe, hogy mennyire jó, hogy én itt állok, mert egyrészt jobb, másrészt bal oldalon közelítelek meg titeket. Tehát én vagyok a mérleg közepe.
Te vagy a mérleg nyelve. Nagyon jó. Akkor jön a mérleg nyelve a legfrissebb hírekkel, információkkal. Eléggé kemény a helyzet természetesen. Az eszkalálódó közel-keleti helyzet, de hát, hogy is mondjam, innen szép nyerni. Ugye? Hajrá, Margit néni!